Következik a Mesterfogás, a szerkesztő Posgai Nóra.
Szarvas sisakos kegyetlen hódítók, harcos nők és távoli tengerek? Bizony sok sztereotípia él a köztudatban a vikingekről. A valóság azonban árnyaltabb és sokkal érdekesebb.
Azt már korábban is gondoltuk, hogy a nőknek több joguk volt a skandináv társadalomban, mint a korabeli Európában. Részt vehettek a népgyűlésen bizonyos esetekben. Nyilván a harcos szférában való részvételüket nem vettük komolyan. Újabban már egy kicsit árnyaltabb ez a kérdés.
Mit tudunk valójában? Hogyan éltek, hogyan néztek ki a vikingek? Miként bántak beteg és fogyatékkal élő társaikkal? Harcoltak-e a nők? Meddig hajóztak el nyugatra? És meddig jutottak el a távoli keleten? Ezekre a kérdésekre keressük a választ vendégünkkel, Katona Csetével, a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének adjunktusával, a téma hazai szakértőjével. A kutató több hosszabb tanulmány utat tett Skandináviában. Legutóbb Svédországban vizsgálta a vikingek magyar kapcsolódásait a régészeti leletek tükrében. Munkáját 2024-ben a magyar középkortudomány egyik legrangosabb elismerésével, a Kubinyi András díjjal ismerték el. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. A mai műsorban a beszélgetés első részét hallják, amelyben szeretnénk a legendák mögé nézni és közelebb hozni a valódi vikingek világát. Először is tisztázzuk, hogy melyik korszakról van szó, mikor beszélünk viking korszakról.
A viking korszak az tulajdonképpen a 8. század közepétől 11. század közepéig tartott, tehát egy 300 évet felölelő időszakról van szó. Magának az egész korszaknak a koncepcióját az adja, hogy a mai Skandinávia területéről, ez a mai Norvégia, Svédország, illetve Dánia területeit érinti, innen fiatal harcos férfiak hajókra szállva elkezdenek fosztogatni a korabeli Európa különböző pontjain. És amikorában azt gondoltuk, hogy ez főként Nyugat-Európában kezdődik, addig most már úgy tűnik, hogy az első ilyen támadások valójában a Balti-tenger partjai mentén zajlottak, kelet irányban. És ez legalább egy 50 évvel korábban már megtörténik, mint az első feljegyzések a nyugati portjákról.
Kik voltak valójában a vikingek? Mert azért itt nagyon sok sztereotípia kötődik hozzájuk, elsősorban a sorozatokból, filmekből, képregényekből ismerve őket, jól-rosszul. Hajonportyázó harcosok, bárdal a kezükben, szarvakkal díszített sisakban, akik az ellenség koponyájából isszák a sört. Tehát körülbelül ez a sztereotípia. Ehhez képest milyenek voltak? Mit jelent egyáltalán a név?
Nyilván a sztereotípiáknak egy része valahonnan táplálkozik. A kifejezés az maga ugyanis pontosan ezt jelenti, amit az előbb elmondtam, tehát ha egyszerűen akarnánk lefordítani, akkor kalózt jelent. A szónak az etimológiáját, tehát az eredetét azt nem tudjuk pontosan, erről viták vannak, hogy egyáltalán az ó angol vagy az ó északi nyelvből származik-e maga a kifejezés, de amikor ezt tudjuk már adatolni, az óészaki forrásokban, akkor a vikingőr főnév az azt jelenti, hogy olyan személy, aki portyákra megy. Nyilvánvalóan ez inkább egy ilyen szűk, harcos
csoport, egy életmód tulajdonképpen, úgyhogy azok, akik igazából Skandináviából nem mennek ilyen portyákra, mással foglalkoznak, a nők, gyerekek, öregek, stb., azok kiszorulnak ebből a kategóriából, de nagyon gyakran úgy használjuk ezt a kifejezést pontatlanul, mint hogyha ez minden skandinávot takarna a korszakban. Az biztos, hogy még azok is, akik eleinte elindulnak ezekre a fosztogató utakra, azoknak is van úgymond polgári foglalkozásuk otthon. Tehát amikor jó az idő, tavasszal elindulnak portyázni, hazatérnek és folytatják azt a főként földműves, kézműves, állattenyésztő foglalatosságukat, amik a mindennapokban a megélhetésüket biztosítják.
Az emberek fejében úgy van, hogy csupa férfiről van szó. Nagyon kevés nő szerepel akár a vikingek életét feldolgozó művekben is. Voltak-e nők? Nyilván voltak, de miért van ez a kép róluk, hogy nincsenek nők ebben a társadalomban?
Szerintem az soha nem volt sztereotípia, hogy nincsenek nők, hanem nem gondoltuk azt, hogy a nők aktívan részt vesznek ezekben a harcokban, hanem ők otthon a házi munkával vannak elfoglalva. Bár azt már korábban is gondoltuk, hogy a nőknek több joguk volt a skandináv társadalomban, mint a korabeli Európában, elég könnyen elválhattak például a férjeiktől, menedzselhették a farmot, részt vehettek a népgyűlésen bizonyos esetekben, stb. Stb. De nyilván a harcos szférában való részvételüket nem vettük komolyan, mert azok a források, amik esetleg ilyen kimondottan harcos nőkről szólnak, ezek jóval későbbről származnak, és elég mesés elemekkel feltöltött fantasztikus történetek. Újabban már egy kicsit árnyaltabb ez a kérdés. Egyrészt azért, mert elég nyilvánvalóvá vált, hogy amikor már nagyobb hadseregeket indítanak a vikingek, tehát nem néhány hajónak a portjájáról van szó, hanem már szeretnék megszállni esetleg az adott területet, és nagyobb hadseregek érkeznek oda, akkor ezekkel megy a család is. Tehát jól lehet látni az írott forrásokból és a régészeti leletekből is, hogy gyerekek és nők is ott vannak ezekkel a hadseregekkel. Tehát úgy kell őket elképzelni inkább, mint egy mozgó társadalom, nem pedig úgy, mint egy kimondottan professzionális hadsereg. Ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy a nőknek más nagyon fontos hozzájárulása is volt a hadjáratokhoz. Nem csak ez, hogy a táborban esetleg ellátták a főzéssel, sebesültek gondozásával, egyebekkel kapcsolatos dolgokat, hanem ők vettek részt a vitorláknak a készítésében még otthon. Ez egy elég drága és fáradtságos munka, és hát ezek nélkül nem lehetett volna ezeket a hajókat elindítani. Újabban ráadásul olyan elméletek is vannak, hogy lehet, hogy voltak olyan nők is, akik tényleg részt vettek az összecsapásokban is fizikailag. Ez még nincs megfelelően adatolva, de elég nagy port kavart nemrégiben egy fontos cikk, ami megjelent egy vezető folyóiratban. Svédországban az egyik temetőben egy rengeteg fegyverrel eltemetett harcost végül is sikerült biológiai jegyek alapján azonosítani nőként. Hát ez az első olyan alkalom, amikor úgy látjuk, hogy legalábbis halálában harcosként van egyértelműen feltüntetve az adott személy.
Mi a helyzet a külsejükkel, a kinézetükkel? Ugye van ez a szarvakkal ékített sisak, de valójában ez nem igaz, ugye?
Én nem vagyok annyira szkeptikus a szarvas sisakkal kapcsolatban. Valóban eredetileg azért terjedt ez el annyira, mert voltak viktoriánus korabeli ábrázolásai ennek az időszaknak, és ott valamiért ezeken a művészeti ábrázolásokon ez terjedt el. Azért nem szokták ezt elfogadni, mert nincsen ilyen régészeti leletünk. Tehát egyetlen egy sisakot ismerünk az egész viking korszakból, és azon nincsen ilyen szarv, meg hát várnánk, hogy több korabeli hiteles beszámoló is szóljon erről, de ilyenek nem nagyon vannak. Úgyhogy a kutatók nagy része ezt az egyik legklasszikusabb sztereotípiaként szokta lesöpörni az asztalról. Ennyire azért nem egyszerű a helyzet, mert vannak ennek korábbi előzményei, igaz, hogy nem vikingkori, de bronzkorból például vannak szarvakkal ellátott sisakok Skandináviából, illetve a vikingkort megelőző időszakban vannak ábrázolásaink, valószínűleg a sisakokat díszítő fém vereteken, vagy fém lemezeken látunk olyan jeleneteket, ahol ilyen szarvas sisakot viselnek. Lehet, hogy ez egy ilyen rituális dologgal van összefüggésben, tehát, hogy nem a harcban viselik ezeket, hanem valamilyen esemény alkalmával. A másik a koponyából ivás. Ez érdekes, mert vikingekkel kapcsolatos forrásban egyszer szerepel, de akkor is a hunokkal kapcsolatban. És valójában ezt a nomád világból nagyon jól tudjuk adatolni, ezt a szokást, már az ókori szkítáktól kezdve ismerjük, egészen sokáig. Germánokkal kapcsolatban a longobárdokról írják ezt le, de a vikingekről nem. Tehát az Asterix és a vikingekben lévő részek azok ebből a szempontból nem hitelesek.
Kerek pajzsuk volt, és gondolom, hogy állatbőrből vagy szőttesből készült ruháik voltak, mennyire voltak díszítettek.
Ha a viking harcosokat nézzük, akkor egyébként így fegyverzetben nagyon nem különböztek a nyugat-európai ellenfelektől, tehát igen, kerek pajzsot viseltek, még a kardjaiknak a technológiáját is egyébként a mai Franciaország területén lévő frank birodalomból lesték el, és hát úgynevezett pajzsfalban küzdöttek. Ruházatuk az már egy érdekesebb kérdés. Nagy különbség létezett a társadalom felsőbb rétegeinek esetleg az öltözködése és a úgymond köznép vagy az átlag embereknek az öltözködése között. Nagyon piperkőcök voltak egyébként a vikingek. Főleg a keleti területeken, Kelet-Skandináviában rengeteg a sejemlelet. Télen nyilván persze prémeket is hordanak, de van arra adat kimondottan, hogy átveszik ezeket a kaftánokat és hasonló süvegeket hordanak, mint a keleti törökös népek. Egyébként viszonylag egyszerű felső ruházatot hordanak. A női divat az más, a nők teknős béka alakú brossokat hordanak, ezekkel rögzítik a ruhát a mellkasukon, és hát különböző köpenyeket is természetesen hordanak, de az ékszerek terén is szeretnek feltűnősködni. Vannak például olyan melltük, amik kimondottan nagyok, súlyosak, tehát olyan viselet, ami egyáltalán nem praktikus. Hát közöttük is voltak olyanok, akik meg tudták mutatni azt, hogy ilyen gazdag vagyok, és még ha nem is praktikus és butaság ilyet viselni, én akkor is megtehetem, mert van hozzá elég vagyonom. Nagyon szerették a nemes fémekből készült ékszereket, főként az ezüst volt, ami nagyon divott náluk.
És szépen meg tudták munkálni ezt, tehát fejlett volt az ötvös művészetük?
Igen, nagyon kifinomult tárgyakat készítettek, a bronz öntéstől kezdve természetesen az acélszéllel erősített kardokig, igen, előjártak ezekben, és más kézműves tevékenységekben is, a csontfaragásban például. Vagy egyedülálló módon köveket festettek, Skandinávia területén, főként Svédországban, de a többi országban is található egy-két ilyen, hatalmas álló köveket, ezek másfél méter magasak is lehetnek, ezeket különböző mitológiai jelenetekkel díszítették, és ki is színezték őket. A másik dolog, amiben nagyon jeleskedtek, természetesen az a hajóknak a kialakítása. Ez csúcs technológiának számított a korszakban, mert az a palánkolt technika, amivel a hajóknak a testét készítik, ezeknek a segítségével a nyílt tengeren is tudtak hajózni, de olyan sekély merülésűek voltak ezek a hajók, hogy a folyókon is lehetett velük közlekedni. Ez egy nagy újítás, mert általában a középkorban, meg korábban az ókorban a hajózás főként partvonalak mellett zajlik. Ők meg már ettől el tudnak távolodni.
Hát bizony, és akkor itt kapcsolódnék ehhez, hogy nagy felfedezők voltak. Talán most már közismert, hogy ők az elsők, akik eljutottak Amerikába. Vagy hát nem biztos, hogy az elsők, de mindenképpen Kolumbusz előtt jóval eljutottak.
Ez valóban így van. Tehát európaiak közül jelenlegi tudásunk szerint ők jártak először Amerikába.
Erre bizonyíték is van, ugye?
Van, így van. A mai Új-Funland területén, Kanadában sikerült egy norvég házaspárnak megtalálnia egy viking telepnek a nyomát. Ők ezeknek a későbbi hősi történeteknek a nyomán indultak el, kicsit úgy, mint ahogy Schliemann felfedezte Tróját, tehát elkezdték a régi szövegek alapján a partvonalat feltérképezni, és két ilyen szagának, hősi történetnek a leírása alapján sejtették, hogy valahol itt lehetnek, és sikerült is megtalálniuk ennek a nyomát. Nyugaton ez a legtávolabbi pont jelenleg, amiről tudunk. Vannak feltételezések, hogy ennél délebbre is eljutottak az amerikai partvonal mentén, de ezek nem bizonyítottak. keleten ott folyamatosan tágul ennek a világnak a határa. Jelenlegi tudásunk szerint ma Üzbegisztán a legtávolabbi pont, ahova eljutottak. Van egy rúnakő, ami feljegyzi egy svéd illetőnek a halálát, egy Horezm nevű területen, ez az Araltó környéki vidék.
Marii gyengi liun úr, hublászi karjültáhan. Helyre rajunni vandaliu, de elkár hunnum szaring. Divan mi
nagy utazók voltak, fejlett technológiájuk volt, és írásbeliségük is volt.
Viszonylag limitált volt az írásbeliség náluk, tehát a germán rúnaírást használták. Ezek a kiváló források, amikkel rendelkezünk a viking korszakról, az eddák, amik a mitológiát jegyzik le, vagy a szagák, hősi történetek, amik a viking korról szólnak, ezek sajnos később íródtak. Ezek már a keresztény időszakban kerülnek lejegyzésre, a pogány múlt iránti megbecsülés, vagy nem is tudom, a múltuknak a lejegyzése véget, de ők a viking korszakban kimondottan csak ezt a rúnaírást használják, ezeket kemény anyagra vésik, kőre, fára, fémre, csontra. És ez nehéz írni egyrészt, másrészt pedig nyilván az író felület is limitált. Szóval ezen nagyon hosszú szövegeket nem fogunk találni. Egy-egy soros vagy a rúnakövek esetében egy pár mondatos szöveg, de témában ezek is igen limitáltak. Tehát a rúnakövek jellemzően például örökösödési kérdésekkel foglalkoznak, vagy valakinek a halálára emelik ezeket, és arról az illetőről emlékeznek meg.
De akkor az a gazdag mitológia, mond a világ, irodalom, tulajdonképpen költészet, ami fennmaradt, az nem teljesen hiteles? Tehát utólag lehet, hogy kicsit romantikusan, vagy hát középkori romantikával átformálták?
Abszolút. Ugye mindig ez a feladat, hogy kiderítsük, hogy ezekből a forrásokból mennyi vonatkoztatható valójában a viking korszakra. Költészettel valamivel jobban állunk, mert olyan bonyolult rím struktúrája van ennek az óészaki nyelvnek, hogy abba a szövegbe viszonylag nehéz belenyúlni. Azokat főként autentikusnak gondoljuk. Amikor prózai forrásanyagról van szó, akkor igen, tudjuk bizonyadatolni nagyon sok esetben, hogy a saját koruknak a viszonyait vetítik rá a szövegre. Például a híres Snorri Sturluson, aki ezeket az eddákat írja, pontosabban a prózai edda részét. Ő egy nagyon okos ember volt, összegyűjtette ezt a korábbi szájhagyományt, meg a verseket is, de ő a korának megfelelő keresztény műveltséggel rendelkezett, tehát használ benne biblikus szövegeket, vagy idézi Platont és hasonlók.
Még nem beszéltünk a társadalmi berendezkedésről, utalt rá, hogy a nők is részt vehettek a tanácsban. Ezek szerint volt valamiféle tanács, királyuk volt, vagy egyfajta demokrácia, népgyűlés, nemesi gyűlés, hogyan működtek ők?
A skandináv társadalomról
az volt a bevett sztereotípia nagyon sokáig, hogy ezek viszonylag demokratikusan működő közösségek voltak. Ezt abból gondolták, hogy elég egalitárius volt ez a társadalom, tehát ha voltak is kiemelkedőbb személyek, akkor ők inkább elsők voltak az egyenlők között. Ezt azzal adatolták, hogy minden germán társadalomban a férfiak majdnem teljes része fegyvert viselő volt, és részt vehettek az úgynevezett népgyűlésen, ahol esetleg alkalmi vezetőket vagy királyokat egyebeket választhattak, de ezek ilyen piti kis királyok voltak, ha voltak is ilyenek, és főleg törzsekbe szerveződtek meg vérségi alapú nemzetségekbe. Na most kiderült, hogy ez nem teljesen állja meg a helyét, tehát ugyanolyan rétegzett volt ez a társadalom, mint a korabeli, akár Európa, akár a világ más részein lévő társadalmak, és hát bizony voltak nagyobb hatalommal rendelkező egyének, úgyhogy amikor elvéletileg a népgyűlésre kerül a sor, ahol meg lehet vitatni a peres ügyeket például, akkor sokszor nem az igazság döntött ezeken a gyűlésekkel, hanem hogy kinek volt nagyobb befolyása, kinek milyen támogatottsága volt, milyen nemzetségfő úgynevezett járl, vagy az izlandiak esetében úgynevezett godi állt mögöttük, tulajdonképpen egy ilyen mágnás, aki felkarolta az ügyüket, akár erőszakkal is érvényesítve az akaratát a népgyűlésen is. Hogyha ezeket a szagákat olvasgatjuk, akkor jól látszik, hogy az ügyeskedés alapján nyeri meg valaki a pert, az mindegy, hogy bűnös vagy nem. Tehát nem ezen megy a vita, hogy valaki megölte valakit, hanem hogy milyen büntetést kaphat, vagy mennyire volt jogos esetleg ez a gyilkosság adott esetben. A másik dolog a társadalomban, ami érdekes, hogy a szabad férfiak között is nagy különbségek léteznek. Van, aki csak egyszerű földbérlő. De a rabszolgák között is ismerünk legalább 7-8 különböző típusú rabszolgát. Ezek között van olyan, amelyik jobb viszonyok között él, mint egyes szabadok.
Az ön egyik előadásában hallottam, hogy elég jól bántak a fogyatékkal élő vagy tartós beteg tagjaikkal.
Igenis, meg nem is. Van egy jellemzően idézett történet az úgynevezett Egils szagában. Egil egy híres viking volt, és nagy tetteket hajtott végre. De amikor megöregedett, akkor elvesztette a társadalom tiszteletét, és az öreg korát már vakon a tűzhely mellett úgy tölti, hogy az asszonyok nevetnek rajta. Tehát itt a tiszteletet ki kellett vívni, és ezt fenn is kellett tartani ebben a társadalomban. Ennek ellenére igen, vannak arra bizonyítékok, főleg újabb kutatások alapján, hogy vigyáznak a sebesültekre, gondozzák az öregeket, kisnövésűek, törpék, fogyatékosok, súlyos betegségben szenvedők, leprások például, ugyanúgy élnek a társadalomba, ezeket nem vetik ki maguk közül, ugyanabba a temetőbe temetkeznek, tehát úgy tűnik, hogy szociálisabban, legalábbis bizonyos tekintetben, meg bizonyos közösségek érzékenyebbek, mint ez a sztereotíp kép, ami nagyban él róluk.
Kedves hallgatóink, Katona Csete történész a vendégünk. A műsorunk első részében a vikingek általános életmódjával, szokásaival foglalkoztunk. Két hét múlva azzal folytatjuk, hogy Csetének a kutatási területe a kelet-európai magyar viking kapcsolatok. Több tanulmányúton is volt, régészeti leletek is nagyon érdekes irányt mutatnak, új kutatások vannak, és ezzel aktualizáljuk majd a beszélgetésünket. A technikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Bögös Árietta volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Pozsgai Nórát hallották.